Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk Mózes második könyvében, a 19. fejezet első 8 versében a következőképpen. A harmadik hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a hegyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon? És hogyan hoztalak ide benneteket? Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor Izrael népének a vándorlása kerül elő, és arról gondolkodunk, akkor lehetetlen, hogy ne jusson az eszünkbe, hogy a mi életünk is egy ilyen vándorút. Elindulunk, ahogyan Izrael népe indult el, nagy küzdelmek árán indult el, hogy a mi életünk is általában nagy küzdelmek árán indul el, akár a szüleink életére gondolhatunk, akár a születésre, de mindenféle nehézségre, ami az élet elindulását jelenti, és megyünk a vándorútunkon, és megérkezünk a célba. Megérkezhetünk az Isten országába, úgy, ahogyan Izrael népe is megérkezhetett az ígéret földjére. És eszembe jutott eközben egy ének, amit valamikor régen még teológus hallgató korunkban gyakran énekeltünk egy kis gyülekezetben. Hamar, nagyon hamar megyünk a nagy király elé. És talán még akkor, negyed évszázaddal ezelőtt, nem is gondoltam arra, hogy ez tényleg ilyen hamar történik. Nem is gondoltam volna, hogy 25 év csak úgy elrepül azonnal, egy szempillantás alatt. Hamar, nagyon hamar megyünk a nagy király elé. És ugye úgy szólítja meg Isten az ő népét, hogy Jákob és Izrael háza. Itt nem két különböző szekcióról van szó, itt ugyanarról a népről van szó. Jákob és Izrael háza. Ismerjük, tudjuk Jákobnak a történetét, biztos meg is tudnánk mutatni a falon, hogy melyik az, de tudjuk, hogy Jákob ugye új nevet kapott. Izrael nevet. Ezért mondom, hogy itt ugyanarról van szó. Mégis megrendítő, hogy Isten a továbbiakban is, és nem csak most, itt a Mózes második könyvében, hanem például Ézsaiás könyvében, vagy végig az Ószövetségen. Gyakran együtt nevezi meg a népet, együtt használja ezt a két tulajdon nevet a nép megszólítására. Jákob és Izrael. És miért rendít ez meg engem? Azért, mert tudom, mindannyian tudjuk, hogy Jákob azt jelenti, hogy csaló. Izrael pedig azt jelenti, az Úr harcosa. Az Úr uralkodik. Az Úr harcol. Új emberek lettek, elhívottak lettek, megvan a céljuk, megvan az ígéret földje. Mondjuk úgy, ahogyan énekeltük az énekben, hogy új teremtés vagy, vetkezd le a régit, tehát Isten újjá alkotott bennünket, jön a feladat. Szépen, lassan, ezen a vándorúton vetkőzzük le a régit. A régi életnek minden jellemvonását. A régi élet minden tulajdonságát. Megkezdődik egy igazi harc. Szóval, eközben Isten továbbra is így szólítja a népet, hogy Jákob, csaló és Izrael, az Úr uralkodik, az Úr harcol benned és érted. Állandóan emlékeztet arra, hogy kik vagyunk mi valójában, hogy nem vagyunk mi semmiféle kegyelemre méltóak, de új nevünk van, új teremtések vagyunk. Állandóan emlékeztet a valódi énünkre, de az elhívásunkra. Szintén régi történet, ez még több mint 25 éves történet, amikor még a békéssavai ifiben a Bakai Péter tanított egy éneket nekünk, és ez így hangzott, hogy ne félj, férgecske, Jákob, maroknyi Izrael. Ez így felkaptuk a fejünket mi is, hogy férgecske. De ugye tudjuk, hogy Ézsaiás könyvéből származik ez a sor. Ézsaiás könyvére alapozódik ez az ének szövege lényegében onnan származik. És akkor ezt így magyarázták nekünk, hogy milyen kedveskedően szólítja meg a csaló, elesett, mindenféle bűnnel szenvedő népet, hogyan nevezi meg Isten. Nem úgy, hogy te féreg, hanem hogy férgecske. Te akkor is az enyém vagy. Te akkor is hozzám tartozol. Ne félj, maroknyi Izrael. Itt is. Itt van az a két megnevezés. Jákob, maroknyi Izrael. Még egyszer tehát. Jákob a régi, valódi énünket takarja, és Izrael az új énünket, amelyet kaptunk kegyelemből. És erre már Jákob ugye saját magáért harcol, hadd ne tekintsük végig az életét, milyen módon harcol magáért, akár a gyerekkorában megharcol az elsőségért, hogy felnézzenek rá a tesók, meg hát a szülők is persze, aztán megharcol lábánál a munkájában, hogy legyen előmenetele, prosperáljon az üzlet, és azután viszont hogyan harcol Isten. Megfordul a helyzet. Megfordul a helyzet. Itt már veszteg marad Jákob, Jabbó gázlójára gondoljunk, ahol az Úrral harcol. Veszteg kell, hogy maradjon, és engedni, hogy az Úr harcoljon érte. A ifi táborunk alkalmával mondta valaki, hogy mennyire sokat jelentett, egyik fiatalunk mondta ezt, hogy mennyire sokat jelentett neki a Lendkerék című filmben az, amikor jönnek a vállalkozó a vállalkozóhoz a autó eladással foglalkozó céghez jönnek ott a különböző emberek, meg a riporter, és akkor folyik ott a húzavona, és akkor mondja a tulajdonos, hogy na akkor én most megyek oda, és akkor rendezkedem. És akkor az autószerelője mondja, hogy te most csak maradj veszteg. Hagyd, hogy az Úr munkálkodjon. És akkor ezt mondta ez a fiatal, hogy mennyire megdöbbentette őt ez, hogy van, amikor hagyni kell, hogy Isten munkálkodjon, és nem nekünk kell cselekedni. És akkor elmondtam neki, hogy ez is Mózes könyvéből van, ez az ige, hogy az Úr harcol, értetek, ti maradjatok veszteg. Mert valójában nekünk mindig vesztegnek kell maradnunk, és engedni kell, hogy ő munkálkodjon bennünk, rajtunk keresztül, általunk. Vándorló nép vagyunk. És a célunk a célba érkezés. Temetésen említettem, hogy óriási trauma, amikor az ember rá kell, hogy jöjjön arra, hogy itt ezen a földön nincsen megérkezés, nincs célba érkezés. Mert mindig úgy gondolja az ember, hogy hát, hogyha elvégeztem az iskolát, célba érkeztem. Vagy elfogadtam a kegyelmet, mondjuk itt most a hívő életnek a vonulatára gondoljunk, és akkor célba érkeztem. És akkor kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy újabb kérdésekkel kell megküzdenem. Kiderül, hogy ha elvégeztem az iskolámat, újabb problémákkal kerülök szembe. Kiderül, hogy elhelyezkedtem, van munkahelyem, ismét újabb problémákkal kell szembenéznem. Azt hittem, hogy amikor családot alapítok, kész, célba érkeztem, nem igaz. Újabb és még több kérdéssel kell szembenéznem. Hát aztán már idősebb embereknek a hóbortja szokott lenni. Egy ilyen önkormányzati összeröffenésen volt, hogy valaki feltette a kérdést nagy hangon az embereknek, hogy tudjátok, hogy mi szeretnék én lenni? Boldog nyugdíjas. Mert azt hiszi, hogy akkor révbe érkezett. És aztán kiderül, hogy az sem révbeérkezés, hanem talán, ha lehet, még erősebben jönnek a gondok, és még egészen más problémákkal kell szembenézni. Hogy ne mondjam, volt olyan is, amikor azt határozta el valaki, hogy hát majd akkor, amikor révbe érkeztem, nyugdíjas leszek, na akkor majd odaadom magamat az Istennek, akkor már lesz időm a templomra is. És bizony a nyugdíjba vonulás napján a halál érkezett, és az ajándékba összegyűjtött pénz, az nem ajándékok, abban nem ajándék lett, hanem koszorú lett. Nincs ezen a földön révbe érkezés, de hát ugye mi emberek úgy gondoljuk, hogy a vándorútba kell minél többet befektetni, beleforgatni ebbe a vándorútba, akár gondoljunk a szórakozásra, bármire. Ebbe a vándorútba forgatja bele az ember a legtöbb pénzt, energiát, nem a célba érkezésbe. De hát ez oktondi dolog. Nekünk a legtöbbet a célba érkezésbe kell befektetni. Mert itt ezen a földön nincsen megérkezés. Az elmúlt vasárnap beszéltünk egy picit a szolgálatról, hogyha csak azért végezzük a szolgálatot, mert nincsen senki más, aki elvégezni, akkor inkább hagyjuk abba, és keressünk valami olyan területet a gyülekezetben, amit szolgálatként tudunk végezni. Nagyon jó, hogy vannak visszajelzések a gyülekezetben egy-egy ilyen meggondolkodtató mondat kapcsán. És hát a kérdés így hangzott, hogy na jó, de hát akkor, hogyha én most, amit tényleg csak azért végzek, mert nincsen senki más, aki felvállalna a gyülekezetben, abba hagynám, akkor most tényleg mi lenne akkor? Akkor ki végezné el? És az illető azt kérdezte, hogy nem azt kellene talán tennem, hogy akkor imádkozzam azért, hogy szolgálatként tudjam végezni ezt? Pontosan így van. Mert mondja, hát hányszor megtörténik, hogy valamit elvégez valaki, és mondja nekem, hogy de hát te is. Valamikor nyűgnek érzed azt, hogy le kell nyírni a füvet, vagy nyűgnek érzed azt, hogy mondjuk az imaházban rendet kell pakolni, esetleg fiatalok után kell elmosogatni. Ja, hát igen, tényleg. Tényleg így van. Valamikor majd zúlódom is, hogy miért nekem kell minden megcsinálni. És akkor nem megoldás az, hogy imádkozzunk azért, hogy azt szolgálatként végezzem el? Dehogy nem. Hát ez a megoldás. Nem ott hagyni a feladatot. Tehát amikor elhatározást teszünk Istennek, ahogyan itt Izrael népének elhatározást kellett tennie, hogy megtartják a szövetséget, megtartják a rendelkezéseket, vagyis elkezdenek szolgálni, hát akkor nem csak megtalálni kell a szolgálatot, hanem sokszor imádkozni, az tényleg szolgálatként tudjam végezni. És talán akkor tudjuk szolgálatként végezni, hogyha megérezzük azt, hogy mekkora ajándék az, hogy végezhetjük. Egyik lelkész testvérünket tavasszal temették el, egyébként végzett az evangélikus egyházban szenvedélybetegek közötti missziót, és nagyon súlyosan megbetegedett, tudtam már egy évvel korábban, hogy beteg, és most olvastam a temetési beszédet, ami elhangzott, és ott elmondja a lelkész, hogy nagy csütörtökön még szolgálni akart, mert tudta, hogy van mondandója a gyülekezetnek. De egy idő után elfogyott az erő, a fizikai erő, és le kellett ülnie. Nem tudta másképp végezni a szolgálatot. És mondja a temetést végző lelkész, hogy micsoda párhuzam, hogy azon a napon, amikor az Úr Jézus is összerogyott a bűneink terhe alatt, akkor kell leülnie szintén a terhek alatt annak a lelkésznek. És érzi, hogy ez ajándék, hogy még így is szolgálhat. És átélhetjük azt, hogy mi sem szolgálhatunk dicsőségesebben, mint az Úr Jézus. Hát ha ő összerogyott, akkor mi ne rogyhatnánk össze 5 év, 10 év, 50 év szolgálat után? Nem szolgálhatunk dicsőségesebben, mint az Úr Jézus. Ő mondta, hogy nem lehet nagyobb a szolga az ő uránál. Hát hogy lehetnénk mi nagyobbak? Miért lennénk sikeresebbek? Miért lennénk mások, mint ő? Az igazi szolgálattevő ő. Miért követnének bennünket többen, mint őt? Miért hagynának el kevesebben bennünket, mint őt? Hát őt hagyták el a legtöbben. Felteszi a kérdést Isten a népnek, megbízza vele Mózest, hogy megteszik-e azt, hogy követik a rendelkezését. Felteszi a kérdést, hogy ki az, akire hallgatnak. És erre Izrael népe egy akarattal mondja, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Nagy elhatározás, de tudjuk azt, hogy ez egy korán sem ilyen egységes. Tudjuk azt, hogy a vándorút, ha rövid is, mégis nagyon sok lázadást tartogatott. Szeretnék arra utalni, hogy ami ebben a világban most folyik, tudjuk, érezzük, hogy milyen őrület. Tehát akár gondolhatunk itt a Pride-ra, akár gondolhatunk itt a migrációra. Nem is folyok bele, nem is mondok semmit. Tudnélik, maga a kereszténység is annyira feszült ebben a helyzetben, és annyira egymásnak ellentmondó véleményeket mondanak, ami még önmagában nem is baj. De az, hogy egymás hitét kezdik el megkérdőjelezni már, teljesen nyilvánosan, az rettentő fájdalmas. Az rettentő fájdalmas. Tudom, hogy az egyiknek is van új élete, tudom, hogy a másiknak is, és nyilvánosan, például akár Facebookon, országvilág nyilvánossága előtt, kérdőjelezik meg egymásnak a hitét. Holott ebben a feszült helyzetben, a vándorúton nem erre van szükség, hanem egységre van szükség. Nekünk is itt a vándorúton, kis gyülekezetnek, kis családoknak egységre van szükségünk, nem egymás haját tépni. Újabb és újabb kérdések fognak felmerülni, újabb és újabb helyzetek a politikában, Európában, vagy személyes életünkben. De csak akkor fogjuk túlélni, akkor fogunk élni, hogyha arra hallgatunk, aki sasszárnyakon hordoz. Ne felejtsük el, Ma Jeruzsálem emlékünnepe van. Jeruzsálem pusztulását gondoljuk végig. Jézus erről beszél a proféciában. Jeruzsálem pusztulását megelőzően pár évtizeddel. Krisztus után 70-ben bekövetkezik Jeruzsálem pusztulása. Azt mondja, nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. Most, hogyha énekeltük az éneket, hogy nem járhatsz folyvást annyi undokságban, részed így nem lesz mennyek országában. Ha éreztük, hogy ez megszólít bennünket, akkor azt jelenti, hogy meg vagyunk látogatva. Szerettem volna elmondani a gyülekezetnek, hogy egy-egy Isten tiszteleten van úgy, hogy 2-3 prédikáció zajlik egymás mellett párhuzamosan. Nem csak a szószéki, hanem az énekeknek a prédikációja. Mert most is ez az. Ez az. Csak úgy élhetsz, hogyha nem jársz most már annyi undokságban, és figyeljük meg majd a lemenő éneket, az pedig egy választ tartalmaz, a gyülekezet választát, hogy az Úristenre építem e földön boldogságon. Hatalmas dolog. Több prédikáció zajlik egy Isten tiszteleten egymás mellett. Nekünk is választ kell adni. Úgy, mint Izrael népének. Még akkor is, hogyha a mi zarándok utunkon is lesz még sok lázadás, lesz még sok megingás, mert Isten hordozta továbbra is Izrael népét. Arra kell hallgatni, még egyszer mondom, aki sasszár nyakon hordoz. Nem egyik vezető, nem másik vezető, még csak keresztény vezetők sem képesek bennünket sas szárnyakon hordozni. Sas szárnyakon egyedül az Úr Jézus hordozott bennünket. Mert a sas hogyan hordoz? A gyenge, félénk, kicsinyeket szájra bocsátja. Tanuljatok meg repülni. De ott van mellettük, figyel rájuk, és amikor szükséges, akkor a szárnyaira veszi őket. Alulról. Megtámasztja őket. Ezzel még védi őket a vadásznyila elől is. Mert a vadásznyila csak úgy érheti el a sasfiókákat, hogyha először az anya testén hatol át. És ezt csak az Úr Jézus tudja megtenni. Az ő testén hatoltak át a bűneinknek a szegei. Csak egy ilyen vezető van. Csak az Úr Jézus az. Ő töltötte be a törvényt. Luther Márton figyelmeztet, hogy egészen más betölteni a törvényt, és egészen más cselekedni a törvényt. Cselekedni a törvényt azt jelenti, hogy megteszem a dolgaimat, szolgálok, végzem a munkát a gyülekezetben, mert szeretnék ezzel érdemeket szerezni, szeretném, hogyha mennyben jutalmat kapnék, szeretném elkerülni a büntetést. És utána azt mondja, a törvény betöltése pedig független teljesen jutalomtól, büntetéstől. Nem ezért végzi az ember, egyszerűen magától jön. Nem kell már figyelmeztetni akkor az embert, hogy fú, hát keressél szolgálatot. Fú, hát tudod, fontos a vasárnap. Tudod, hát fontos a ünnepnap megszentelése. Emlékszünk a juhok és kecskék szétválasztására? Emlékeztek a juhok arra, hogy milyen jót tettek? Halvány lila gőzük nem volt arról, hogy jót tettek. Mikor adtunk enni? Mikor adtunk inni neked? Mikor láttunk téged jövevénynek, vagy mikor voltál, mikor láttunk téged börtönben, hogy elmentünk meglátogatni téged? És azt mondja Jézus, hogy amikor megtettétek ezt egyel is a legkisebbek közül, akkor velem tettétek meg. Na, ilyen az, amikor valaki nem cselekszi a törvényt, hanem betölti a törvényt. De ez csak akkor lehetséges, hogyha az Úr Jézus tölti be a törvényt számunkra is. Mert igazából nem a mi cselekvésünk ezután már Isten rendelkezésének a megtartása, hanem az Úr Jézus cselekedete. Megteszitek, amit az Úr mondott nektek? Megtesszük? Mindenki saját magának válaszoljon. És soha ne feledjük azt, hogy hogy a válaszunk után ő fog sasszárnyakon hordozni és védelmezni. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy minket, Jákóbokat elhívtál, hogy Izrael legyen a nevünk, hogy te magad harcolj bennünk, hogy ne mi végezzük a szolgálatot, ne mi legyünk azok, akik a törvény cselekedeteit megtartjuk, hanem te legyél az, aki bennünk szolgálsz. Ne úgy, ahogyan mi szeretnénk, ne úgy, ahogyan mások szeretnék, hanem ahogyan te vezetsz bennünket. Urunk, kérünk, taníts meg olvasni a te akaratodat. Taníts meg hallani a te hangodat. Megkülönböztetni minden más hangtól. Kérünk téged, hogy te vezess bennünket a vándorúton. Köszönjük neked, hogy elindulhattunk, és te adj erőt a megérkezéshez. És arra kérünk, hogy segíts minél többet befektetni abba, ami a célba érkezést elősegíti. Amen.